Urunk, mi is arra kérünk, hogy ilyen tiszta vágyakozást adja szívünkbe, olyan óhajtozást, szomjúságot, amely igéd, jelenléted, üzeneted, áldásaid után vágyakozik. Hiszen meg kell vallanunk töredelmesen és bűnbánattal, hogy sok másféle vágyakozás, ha nem akarjuk is, ott van bennünk, de bizony sokszor akarjuk is. Ezért van szükségünk arra, hogy újra és újra megtisztulhassunk igéd tüzében, jelenléted erőterében, áldásodnak az ajándékaiban. Köszönjük, hogy erre van is lehetőségünk újra és újra, időről időre. Köszönjük, hogy nem tagadod meg tőlünk jelenlétedet, ajándékaidat, hanem bőségesen adod azt mindazoknak, így nekünk is, akik vágyunk rá. Köszönjük, hogy ma reggel is együtt lehetünk, imádkozunk azokért, akik most nem lehetnek közöttünk, hadd legyünk most is egyek a Szentlélek közösségében. Amen. Az Ezékiel próféta könyve 43. részének az első 12 versét olvasom. Azután oda vezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. És íme Izrael istenének a dicsősége közeledett kelet felől, zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. A látvány, amelyet láttam, olyan volt, mint az, amelyet akkor láttam, amikor a város pusztulása bekövetkezett. Olyan volt, mint az a látvány, amelyet a Kebár folyó mellett láthattam. Akkor arca borultam. Az Úr dicsősége pedig bement a templomba, a kelet felé néző kapun át. Ekkor felemelt engem a lélek, bevitt a belső udvarba, és íme az Úr dicsősége betöltötte a templomot. Hallottam, hogy a templomból szól hozzám valaki, az a férfi pedig mellettem állt, és ezt mondja nekem, emberfia, ez az én trónusomnak a helye, és lábaimnak a helye, ahol Izrael fiai között fogok lakni örökre. Nem szennyezi be többé szent nevemet Izrael háza, sem ők, sem királyaik paráznasággal, a királyok holttestével és áldozóhalmokkal, meg azzal, hogy küszöbüket az én küszöböm mellé, az ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé helyezték, úgy, hogy csak egy fal volt köztem és közöttük. Beszennyezték szent nevemet utálatos tetteikkel, azért elbántam velük haragomban. Most azonban felhagynak a paráznasággal, és elviszik előlem a királyok holttestét, én pedig köztük fogok lakni örökre. Te, emberfia, mondd el Izrael házának, hogy milyen ez a templom. Ők pedig szégyenkezzenek bűneik miatt, és azután mértékül vehetik ezt a mintát. Ha majd szégyenkezni fognak mindazok miatt, amiket elkövettek, akkor ismertesd meg velük a templom tervezetét és elrendezését, kijáratait és bejáratait, egész tervezetét és előírásait, egész tervezetét és a rá vonatkozó törvényeket. Rajzold le a szemük láttára, hogy jegyezzék meg egész tervezetét és előírásait, és azt valósítsák meg. Ez a templom törvénye, a hegy tetején körül határolt egész terület igen szentséges, íme ez a templom törvénye. Amen. A bibliósok ahhoz útmutatása szerint olvassuk Ezékiel próféta könyvét, ezért tehát, bár részletet hallottunk, mégis tudjuk, hogy egy nagy látomásban van része Ezékielnek, a fogságnak a 25. évében megmutatja neki az Úr a felépítendő templomot, megmutatja a saját templomát, a 40. résztől kezdődik ez a látomás, és ugyan most ebből a részletből is kiderül, részletesen kijelenti Isten Ezékielnek a részleteket, de éppen most hallottuk, hogy ezeknek csak akkor lesz jelentősége, csak akkor érdemes továbbadnia, elmondania, megmutatnia Izrael közösségének a részleteket, hogyha azokat a törvényeket, azt a kijelentést, amely elvi hangsúllyal, isteni tekintéllyel hangzik el, azt már megfogadták, és aszerint élnek. Én is erre szeretném tenni természetesen a hangsúlyt, hiszen a látomásban több ilyen nagy kijelentés, ilyen elvi hangsúly, isteni tekintélyű kijelentés van, és ez is a fontos, ebben a most hallott részben is van ilyen. Mielőtt azonban erre rátérnék, hadd olvasok egy részletet Arany János egyik verséből, amely Azért is párhuzamos ezzel, mert ugye Ezékiel is látomást lát, akkor, amikor nincsen temploma a népnek, amikor vágyakoznak az istentiszteleti hely után. Arany János pedig, bár a 19. században sok templom volt a református egyháznak is, de mégis megírja azt az allegóriát, amelyben a mennybe pillantásnak, az ég kapujának az elérésének a vágyát fogalmazza meg. Nem olvasom fel az egészet, érdemes elolvasni, csak részletet, a gyermek és szivárvány. Sírt az ég egyik szemével, a másikkal nevetett, páros ívű szép szivárvány koszorúzta keletet. Szép szivárványt a barna felhőn nézte ábrándos fiú, egy sóvárgó, méla gyermek, kék szemű, de szökhajú. Begyönyörű híd az ottan, égi híd az, gondolá. Ó, talán ott járnak éppen az angyalok fels alá. Mind szeretnék oda menni, bizony el is szaladok. Jó fiút hogy bántanának azok a jó angyalok? Messze sincs az, lám csak ott van a közel erdő megett. Még ma estig rajta könnyen megjárhatnám az eget. Istenem, mi szép is lehet ám belülről az az ég? Istenem, ha én egy kissé oda bepillanthatnék. A drámát átugorjuk. A végén gyakran látta még azon túl szép szivárványt a fiú, de ha nézte, sírva fakadt, s lőnkedélye szomorú. Hogy üres kép, játszi sugár, mit olyankor szemel át, nem híd, mely összekötné földdel a menny kapuját. Hát Ezékiel a látomásában eljutott oda, hová a fiú nem, látta a templomot, és amit hangsúlyozni szeretnék, tehát ebben a kijelentésben azt hirdeti Isten, hogy a templom az ő, az Úr dicsőségének a helye. Ezt írja át Ezékiel ebben a látomásban, és azt kapja üzenetül, hogy a templom egyedül erre való. Nem másra, hanem arra, hogy ott Isten dicsősége jelen legyen, és ezért is történhet ott az Isten tisztelet, hogy az milyen formában, az úgy érzem a részletekhez tartozik, de az elvjelentősége az, hogy azért van ott Isten tiszteletnek a helye, mert Isten dicsősége is ott érhető el az embernek. Tudjuk persze, hiszen a Biblia is így mondja, hogy betöltje a mindenséget Isten dicsősége, de mégsem lehet véletlen, hogy újra és újra hangsúlyozza, hogy külön ajándéka az az Úrnak az ember számára, hogy bizonyos helyeken úgy érhető el, hogy ott párbeszédet lehet folytatni, hogy ott Istennel lehet találkozni, hogy ott az Isten tiszteletet is meg lehet tenni. Nyilvánvalóan az adja a súlyát ennek a látomásnak, hogy Jeruzsálem pusztulás előtt pedig azt látja a prófét, hogy az Úr dicsősége elhagyja a templomot, elhagyja a várost, és utána bekövetkezik a rombolás, a pusztítás. Most pedig, hogy bevonulni látja az Úr dicsőségét az épült vagy az épült templomba, az ígéretet hangsúlyozza, amit hallottunk is, hogy én pedig köztük fogok lakni örökre. A második, amit hangsúlyoz, az a kijelentés, hogy ott, tehát a templomban nincs helye az ember bűnének, amit magától értetődőnek is vehetnénk, bár külön hangsúlyozza, de ezt is, hogy ott nincs helye az ember dicsőségének. És én úgy érzem, hogy ez a kijelentés egyenlőségre tesz a kettő közé. Sokszor éppen az a bűne az embernek, hogy a saját dicsőségét Istenéhez méri, vagy az Isten helyére akarja állítani. Ezért tehát ezeket a kérdéseket tehetjük fel magunknak, hogy vajon ma mi hogyan gondolkodunk erről, hogy a templom, a templomaik minek a helye, mert hozzá kell, azt hiszem mindannyian egyetértetünk ebben tenni, hogy bizony megkísért minket ez a gondolat, hogy az Úr dicsősége mellé oda helyezzük az emberét is. Fel kell tennünk a kérdést, hogy olyan milyen gyakorlatot folytat a mi magyar református népünk a templom építésekor is, a templom fenntartásakor is, a templom látogatásakor is. Összefoglalva ezt a kérdést tehetnénk fel, hogy vajon tényleg szent helyek-e a templomaink manapság. És a harmadik, amit hangsúlyoz a kijelentés, ami a legszebben a Péter első levele második részében van megfogalmazva, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Erről szól ez a látomás, ezt üzeni Ezékiel által mindenkor emberének Isten, és befejezésül hozzá tehetjük, hogy nekünk is szabad kérnünk az Urat, hogy bennünk is ébreszte fel a vágyat a mennyei dicsőségre, hogy azt megtapasztalhassuk, hogy azt láthassuk, hogy legyünk mi is olyan naív és ártatlan gyermek, mint akiről arany ír, de hozzá tehetjük azt a kérésünket is, hogy bennünket is ajándékozzon meg minket ilyen látomásokkal, sőt, ilyen valósággal. Amen. Irgalmas Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy nem fordítottál hátat a földnek, az embernek, és nekünk sem. Köszönjük, hogy ez az ígéret, amelyet az imént olvastunk, nekünk is szól, örökre közöttünk fogsz lakozni. Köszönjük, hogy ezért küldted el az Úr Jézust, akiben megmutattad, mi a te terved, mit viszel véghez értünk emberekért, és köszönjük szent lelked kitöltetését az első pünkösdi ünnepen. Köszönjük, hogy ennek a valósága, az ereje, a hatása és hatalma ma is érvényes. Nekünk is és mindenkinek kínálod a Szentlélek ajándékát. Nagy szükségünk van rá egyen-egyenként, közösségben, itt is, saját gyülekezetünkben, családunkban, bármerre, amerre járunk. És kérünk is azért, hogy a mi egyházunkat is, szeretett Anya Szent Egyházunkat ajándékozz meg, szentelkednek az erejével. Kérünk gyógyulásért, kérünk erőért, irgalomért, könyörgünk békességért, add meg mindezeket nekünk, hogy boldogan áthassunk, és magasztalhassunk mi is mindannyian téged. Amen. Imádkozunk az Úr imádsággal, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.